A 2016. május 15-i prédikáció.
Fennállva halljuk azokat a szent igéket, amelynek alapján Isten szent lelkének segítségű hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található az apostolok cselekedeteiről szóló könyv második fejezetében, az első 17 versben így. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokasság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták, íme akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elamiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Judeában és Kapadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Megdöbbentek mindnyájan, és tanácstalanul kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni. Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegedtek meg. Ekkor előállt Péter a 11-jel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója. Figyeljetek szavaimra, és tudjátok meg, hogy mit jelent mindez. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Joel így profétált. Az utolsó napokban így szól az Isten. Kitöltök lelkemből minden halandóra, fiaitok és leányaitok profétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra is, szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban a lelkemből, ők is profétálnak. Idáig Isten igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, magával ragadó ez a történet. Érezzük benne az erőt, érezzük benne a mozgást, érezzük benne a dinamizmust. És hogyha az életünket eléggé monotonnak éljük meg, az életünket szürkének éljük meg, úgy érezzük, hogy állóvíz van bennünk és körülöttünk, akkor különösen is nagy a kontraszt a pünkösdi történet és a mi életünk között. És természetes, hogy megjelenik a vágy bennünk, hogy átéljük, hogy megéljük ezt a pünkösdöt. Szeretném, ha ez így lenne. Szeretném, ha élnék. Szeretném, hogyha tudnék lelkesedni, odaadni magamat, bevetni magamat. Mit tehetnék ezért? Milyen technikához folyamodjak, hogy valahogy ez megtörténjen? Sajnos nem jó a kérdés. Ha a Szentlélekre vágyunk, akkor ehhez nincs technika, nincs igazi módszer, amivel ezt föl tudom ébreszteni magamba. Ezt nem tudom megcsinálni. Nagyon sok mindent meg tudok csinálni, de ezt nem. Itt valami másra van szükség. Ha odafordulunk a Szentírás történetéhez, akkor úgy hiszem, hogy hát be tudunk kapcsolódni. Tanítványokról olvasunk, akik együtt vannak egy helyen. A feltámadás óta ezek a kifejezések, hogy együtt vannak a tanítványok egy helyen, közösségben és egy helyen tartózkodnak, újból és újból megnyilvánul, újból és újból olvasunk erről. Luther Márton mondta, hogy a keresztény életben három fontos dolog van, az oráció, a meditáció és a tentáció. Hát ez latinul van, de le tudjuk fordítani, az oráció imádságot jelent, tehát az imádság. A meditáció az jelentheti a Szentírásnak az olvasását és az azon való gondolkodást, elmélkedést. És a harmadik pedig a tentáció az nem más, mint a kísértés. Imádság, meditáció és a kísértés. És hogy tulajdonképpen mégiscsak úgy tűnik, hogy ez a három egysége megteremti azt a keresztény életet, amiben várakozni tudunk a Szentlélekre. Kísértés nyilván az, hogy megcsináljuk, valahogy ezt az élményt kicsikarjuk. Sok ilyen közösség van, amely igyekszik ezt valahogyan kicsikarni. Vagy pedig föladjuk, hogy ez úgyse, lemondunk róla. Lemondunk a közös helyről, lemondunk a közös térről, és lemondunk egymásról. Mert úgysem fog történni semmi. A tanítványok, az apostolok nem így döntöttek. Együtt vannak, egy térben, egy helyen, közösségben, és várják az inspirációt. Várják az ihletet. Nagyon sok minden helyzetben van, hogy ezt várjuk. Egy jó ötletet. Ha az ember prédikációt ír, akkor is különösen várja. És nem tudja megcsinálni, hogy jöjjön egy jó ötlet, jöjjön az ihlet. De azt gondolom, hogy az élet minden területén így van ez. A közösségi életben mit csináljunk, hogyan alakítsuk, milyen ötleteink legyenek. Hogy az ne görcsös és ne izzadságszagú legyen, hanem tényleg valami olyan, ami úgy jön, amiben úgy belesimulunk. A közösségi cselekvésekben mindez nagyon-nagyon fontos. Nyitott szív és nyitott értelem. Így kezdődik tehát minden. Ebben a jeruzsálemi házban, ahol megint együtt vannak, ebben a veszélyeztetett házban, hiszen Jézus feltámadása óta a félelem, a megtapasztalás, a kétség, az újranyelt békesség érzései között vannak ezek a tanítványok. Tehát egy veszélyeztetett helyen vannak együtt, de mégis ez az a hely, ahol maradni kell, mert Jézus arra kérte őket, hogy maradjanak ott. Ne meneküljenek el, ne menjenek haza, hanem maradjanak ott, ha úgy tetszik, Izrael vallási, gazdasági, politikai életének a középpontjába. Egy számukra nagyon veszélyeztetett térben, egy nagyon veszélyeztetett helyen. Persze bezárkózva, persze visszavonulva. Nos hát, itt vannak, és ebben a várakozásban vannak. És egyszer csak valami megmozdul, zúgást hallanak, szél jön, tűz jön. Vajon mi mozdul? Vajon hol mozdul? Kívül mozdul? Belül mozdul? Mi történik? Talán hirtelenjében ezt nem is tudom. De valami változik. Valami egyszer csak, amit változhatatlannak értem meg, amit úgy gondoltam, hogy ez már örökké így marad, mégis megmozdul. Mélyen megérintett engem egy lelkésznek a vallomása, aki arról beszélt, hogy egy nagyon zárt társadalmi környezetben, zárt közösségben éli az életét, ahol minden a szolgálat. A családot, mindent oda kell adni a szolgálatért, az elődje vagy 40 évig nem volt szabadságon. És ez a hős történet. És egyszer csak egy másik közösségbe kerülve, tanulva, tapasztalva, egyszer csak azt kezdte érezni, hogy ez így nem jó. Hogy ez így nem megy tovább. Hogy meg kell hallania a családjának a szavát, a feleségének a szavát. Hogy ők is vannak. Hogy ő rájuk is oda kell, hogy figyeljen. Hogy nem lehet mindent beáldozni. Valami mozdult kívül, valamit hallott, valamit megértett, és egyszer csak megmozdult belül is. És úgy döntött, hogy változik. Hogy változtat. És ezért konfliktusokat is vállal, ha kell. Ezzel óhatatlanul is változtatja a környezetét. Valami megmozdult. Ha egy valakiban megmozdul valami, akkor nagyon sokakban megmozdul valami. Meg kell, hogy mozduljon. Lehet, hogy negatívnak éli meg a környezete, de mégis nekik is majd el kell gondolkodniuk. Változniuk kell. Lehet, hogy így mozdul meg valami, vagy éppen úgy, hogy valaki úgy dönt, hogy elmegy a családjához, akikkel nem tud már régóta mit kezdeni, és lezárja a kapcsolatot. Fölvállalja, hogy mindenkinek elmondja, hogy hol tartanak, mi van, és ki az, akivel nem kíván többé kapcsolatba lenni, és ki az, akivel még valamit szeretne. Nem merte ezt eddig megtenni. De valami megmozdult benne, hogy elinduljon, és tegyen valamit, ami neki erőt jelent, ami változást hoz az életébe, és ami nyilván meg fogja változtatni a családot is. Bármi történhet. Valami megmozdul, kívül vagy belül, egyszerre. Lehet, hogy egyszer az egyik irányból, belülről jön egy inspiráció, és megmozgatja a világot, mint Luther Márton esetében. De azt gondolom, hogy ott is nagyon sok minden hatott Márton testvére kívülről, amitől elindult az ő belső mozgása és működése. Ez a mozgás, ez a valami vagy valaki betölti az egész házat. Kitölti a teret. Kitölti ezt a veszélyeztetett helyet. Ez a veszélyeztetett hely, ahol vannak, ahol vagyunk, megtellik Szentlélekkel. A külső tér. És aztán persze azt olvassuk, hogy nem csak a külső tér töltődik meg, hanem majd a tanítványok is eltelnek Szentlélekkel. De még mielőtt ezt olvasnánk, azt mondja a történetünk, hogy lángnyelvek jelennek meg. Egy újabb szimbólum, egy újabb kép, amivel a lélek áradását elmeséli nekünk, elmondja nekünk Lukács evangélista. Mindegyikükre leszáll a láng. Kitöltötte a teret, körbevette őket, mint egy közösséget, mert ez nagyon fontos, és közösségként is válnak, de most valami személyes történik. Személyesen mindenkinél megjelenik egy lángnyelv. Személyre szóló birtokba vétel, személyre szóló lelkesedés, személyre szóló iklet, személyre szóló inspiráció. Most már ők a hely, nem a ház a hely. Őket tölti be a Szentlélek. Lélekkel telik meg a tér, a hely, ami körülöttük van, ami köztük van, és ez a szél mozgásához hasonló. Történik valami, bár egy helyben vannak, de mégis megindul valami. Megindul a gondolkodás, megindul a lelkesedés, és megindulnak a kreatív erők. Ahogy a házat betölti a lélek kívülről, őket is betölti belülről. Ők lesznek a léleknek az otthona. Én vagyok a léleknek az otthona. Így fordíthatjuk le most ezt magunknak, 2016 pünkösdjén. Otthon van bennem a lélek, a belső erő. Vagy hogy otthon teremt bennem a lélek, hogy én otthont teremtsek magam körül. Mindez a házban történik. Mindez a beltérben történik. De a lélek nem akar egy elzárt térben lenni. A következő jelenetben már kint vagyunk a téren, kint vagyunk a piacon, kint vagyunk az utcán. Egyszer csak azt látjuk, hogy minden apostol kimegy a házból, vállalja a kockázatot, és elkezdenek különböző nyelveken szólni. Úgy, hogy mindenki érti őket a maga nyelvén. Kedves testvéreim, az egyetlen nyelv bezár. Akkor csak a sajátjaim értenek. Ha csak egyetlen kultúrában vagyok otthon, akkor minden egyebet nem tudok megérteni. Nem értem. Nem értem a másik kultúráját, nem értem a másik gondolatait, nem értem a másiknak az érzéseit, nem értem a másiknak a szokásait, és lehet, hogy azt mondom, hogy nem is vagyok rá kíváncsi. Csak akkor bennmaradtam a házba. Akkor hiába jött a lélek. Mert az apostolokat kiviszi ebbe a kockázatos külső térbe. Mert amit nem értek, az érthetetlen a számomra. És ami érthetetlen, az fenyegető, az félelmetes. Amit nem értek, az félelmetes nekem. De most mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Dialógus jön létre. Úgy tetszik, egyfajta empátia jön létre. A magam nyelvén értem, a magam nyelvén hallom a másikat. Le tudom fordítani, meg tudom érteni. A te nyelveden szólok hozzád. Talán ezt így lehetne lefordítani a saját magunk számára. Hogy a lélek által megadatik, hogy a te nyelveden tudjak hozzád szólni. Így akarlak megszólítani, így akarlak megközelíteni. És a kegyelem az, hogy így van, hogy ez megtörténhet. És az is kegyelem, ha belátom, hogy ezért erőfeszítéseket is kell esetleg tennem, hogy megismerjelek téged, ami neked fontos, a te érzéseid, a te kultúrád, hogy a te nyelveden szóljak. Ez nem egy arrogancia, épp az ellentéte. Nem arról szól, hogy mindenki tanulja meg a mi nyelvünket, a mi szokásainkat. És aztán majd akkor szóba állunk veled. Ez egy párbeszéd, egy dialógus. És éppen azért, mert ez számomra rendkívül fontos lett most így 2016 tavaszán, a honlapunkra el is helyeztünk egy francia teológusnak néhány gondolatát, amit szeretnék most megosztani a testvérekkel. Egy bencés, francia bencés szerzetesnek a gondolatai. Még 2000-ből valók, nem mostaniak. Úgy vélem, a vallások közti párbeszéd nem valamiféle szupermarket, ahol a legkülönfélebb világképletek bőséges választéka van felhalmozva. A párbeszéd egészen más. Kölcsönös elismerés és elfogadás olyan emberek részéről, akik őszintén és alázattal járják a keresés fárasztó útját, akik emberképet, emberi praxis gyakorlatot szeretnének felmutatni a jelenkornak. A párbeszédnek alig, hanem egyetlen ellensége van az egyházon belül is. Ez az ellenség, az egyetlen, az, amit integrizmusnak vagy fundamentalizmusnak hívnak. Azok az emberek, akiknek vélhetően félelemből nincsenek problémái, csak múltbeli megoldásaik vannak. A valláscsőszök mindenütt megtalálhatók. Az iszlám fundamentalizmus, az indiai fundamentalizmus különböző fajtáira gondolok, vagy a katolikus integristákra, de nyilván a protestánsokra is, tehát azokra, akik még fel sem vetették a problémát, de már tudják a megoldást. Akik félnek a problémáktól, ezért megoldásokat erőltetnek. És az integrizmusokkal gyakran jár együtt az erőszak. Aki fél, az támadva védekezik. Velük nem nagyon van mit dialogizálni. Az egyházon belüli párbeszédre is ott van esély, ahol fundamentalizmus helyett nyitottságot és alázatot találunk. Az igazi párbeszéd során egyszerre hihetünk Jézus Krisztusban, mivel ezt a hitet kaptuk ajándékba, és gondolkodhatunk legjobb képességünk szerint. Úgy gondolom, hogy ő ezt nagyon szépen megfogalmazta. a számunkra, és iránymutató lehet a mai világban, és úgy gondolom, hogy kapcsolódik a pünkösdi történethez. És még ehhez a hozzáálláshoz, ehhez az élményhez, hogy én tudok a másiknak a nyelvén beszélni, tartozik egy másik történet, amit éppen tegnap mesélt el nekem a lányom, Panni, a kisebbi, 20 éves, ő visszaemlékezett az ökumenikus iskolában eltöltött idejére, ami egyébként egy nagyon jó iskola, ez a történet most nem annyira pozitív, de az iskola jó, tehát ezt szeretném azért kiemelni. Arra emlékezett vissza, hogy ő reformátusként elvitték őket a római katolikus templomba. És hogy milyen rossz volt az számára kisgyerekként, hogy nem tudja, hogy mit kell ott csinálni. És hogy ezt senki nem mondta el, hogy ők tulajdonképpen mit csináljanak. Sem az iskola, aki elvitt őket, sem a pap, aki éppen ottan misézett. Nem figyeltek erre. Hogy egy olyan közösség jelenik meg az Isten tiszteleten, a misén, amelyikben többféle vallásból, keresztény vallásból érkezett oda a gyerek. Ez épp ellentéte a pünkösdi történetnek. Nem érdekel. Bejöttél az én templomomba, vedd át a szokásaimat, vagy ha rosszul érzed magad, nem érdekel, kérdezzél te utána. Az apostolok nem ezt tették, hanem mindenkinek a maga nyelvén szóltak hozzá, hogy ő otthon érezze magát a térben és a dialógusban. Kiket hallanak? Kiknek a hangja jut el? Kik ezek a tanítványok? Honnan jöttek? Így olvassuk, hogy Galileából valók. Ezek mind Galileából valók, és mi értjük itt a központban a szavait, akik a birodalom különböző pontjairól jöttünk. Kedves testvéreim, Galilea a perifériának számított. Megvetett vidéknek számított. Kevert lakosságú, félig meddig pogány vidéknek számított, lenézett vidéknek számított. És most az Izrael életének, a gazdasági, vallás és politikai életének a középpontjából a periféria hangja hallatszik. Azok az emberek, akik a perifériáról jöttek, akik Galileából jöttek, Jézus vezetésével, ők tudnak mindenkinek a saját nyelvén beszélni, ők tudnak érvényes dolgokat mondani. És nem azok, akik ott laknak Jeruzsálemben. Nem a főpapok, nem az írástudók, nem a szaduceusok. Miről beszélnek? Isten hatalmas tetteiről beszélnek. Ennek a beszédnek tartalma van, ennek a beszédnek üzenete van. Mik lehetnek az Isten hatalmas tettei? Úgy gondolom, hogy az apostolok az eredetről beszélnek, a középpontból beszélnek. Isten hatalmas tettei? Hát az ő teremtő munkája. Az, hogy én vagyok. Hogy ez a világ van. Hogy a lelkét belém lehelte. Test és lélek. Az élet. Ez Isten hatalmas dolga, amiért dicsérjük és dicsőítjük. Mi Isten hatalmas tette? A szabadítás. Hogy kihozta Izrael népét Egyiptomból, a szolgasság házából. Hogy ahogy Pál apostol mondta, nem a szolgasságnak a lelkét, hanem a bátorságnak és a szabadságnak a lelkét kaptuk. Hogy ő szabadító. Ez az ő hatalmas tette. Hogy pünköskor is erre hív minket. Mi az ő hatalmas tette? Hát az, hogy testé lett. Hogy emberré lett. A megváltás. Amit nem is értünk, de érzünk és tapasztalunk. Hogy az Isten értünk van. És azt is megtapasztaljuk, mint az ő nagy tettét, hogy ő megtart minket, hogy vigasztal minket, hogy életet ad nekünk, hogy feltámaszt. Hát ezek Isten hatalmas tettei. Persze, mindig vannak olyanok, akik mindennek ellenére nem éreznek, nem látnak, nem tapasztalnak, vagy mást éreznek, mást látnak, és mást tapasztalnak. Ők azt mondják, hogy hát ezek részegek. Ezek nem normálisak. Ezek egy illúziót kergetnek. Igen. Ez is lehet ennek a történetnek egy interpretációja. A beltértől kiléptünk a kültérbe, A személyes beszédtől pedig eljutunk egy nyilvános beszédig, mert egyszer csak kilép Péter, és fölteszi a kérdést, hogy mit jelent ez. Ha már interpretálták a rosszakarók, illúziónak nevezték ezt az egészet, vagy részegnek, akik ebben részt vesznek, akkor neki is lenne mondani valója arról, hogy mi történt itt. Fontos tehát, hogy mi is elmondjuk, hogy szerintünk mi történt, mi történik. Péter nem tesz mást, mint elhelyezi a történést a prófétai hagyományba. Természetesen a jelenben beszél, de tekintettel van egy hagyományra, a prófétai hagyományra, nevezetesen Joel próféta szavaira. És ezek így hangoznak. Fiaitok és leányaitok prófétálnak. Fiaitok és leányaitok. Nemre való tekintet nélkül nincs megkülönböztetés. Férfi és nő, fiú és lány között. Mindegyik prófétál. Vagyis képviselik az Isten szavát a szociális, a politikai és a vallási igazságra nézve. Ez nem egy jövendő mondás a profécia, hanem a jelenbe beszél, és nevén nevezi a dolgokat. Nevén nevezi, hogy mi minden válik az életben bálvánnyá, mi az, ami ellentétben áll az Isten magasztos tetteivel, a teremtésével, a szabadításával, a megváltással. Aztán arról is olvasunk, hogy a fiatalok álmokat álmodnak, látomásokat látnak, a vének pedig álmokat álmodnak. Nincs tehát különbség a generációk között sem. A generációk is együtt tudnak működni a lélekben. A fiatalok és az idősek egyaránt képesek tabukat dönteni, és bálványokat dönteni. A nemzedékeket egybegyűjti a jövő látomása és a jövőnek az álma, időst és fiatalt egyaránt. Nem megoszt, hanem egybegyűjt. Nemeket, generációkat, és mint kiderül, szolgákat és szolgálókat is. Vagyis a lélek számára már nem számít a társadalmi státusz sem. Nem csak a különlegeseknek, a kiválóknak, a gazdagoknak adatik, hanem megint csak a periféria. A szolgáknak és a szolgáló lányoknak is. Mindenki fontos. Nincs alárendelve senki. Ha itt tetszik, modern szóval, a lélek rendkívül demokratikusan működik. Ennek a léleknek vagyunk a meghívottjai. Ez a lélek tölti ki ezt a teret, ez a lélek vesz otthont bennünk. Figyeljünk, hallgassunk, és jön az inspiráció, és jön az ihlet, akkor bátran engedjünk neki. Amen.